Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Magyarország abban a sajátos helyzetben látszik lenni, hogy egyszerre van jó viszonyban az Amerikai Egyesült Államokkal, pragmatikus viszonyban Oroszországgal, épülő jó viszonyban Kínával, meglepően jó viszonyban Izraellel. Ez milyen helyzeteket képes előállítani?
Hát azt gondolom, hogy ez a jelenlegi világhelyzetben előbb-utóbb, mondjuk azt, hogy mindenféleképpen vitákat generál. Azt kell látni, hogy a világ egyre inkább egy ilyen többpólusú világrend felé megy, ahol minden egyes nagyhatalom, beleértve mondjuk Oroszországot, Kínát, az Egyesült Államokat, picit saját érdekszférát akar kialakítani, és a másiktól gyakorlatilag meg akarja védeni a saját érdekszféráját, és ott a külön utak, különösen amikor konfliktusok vannak, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen vihető, vagy tartható fenn inkább. Hadd mondjak egyetlen példát, mondjuk a keleti nyitás csekélyebb sikerében valószínűleg nagy szerepe van annak, hogy éppen akkor kezdődött el a keleti nyitás, amikor Európa és a NATO tulajdonképpen konfliktusba keveredett Oroszországgal. Tudjuk azt, hogy a keleti nyitásnak az egyik nagyon fontos eleme Magyarország számára Oroszország lett volna. Ez óhatatlanul, ahogy mondjam, megfontoltságra, óvatosságra kényszeríti a politikai vezetést minden ország esetében. Másik példa, ugye tudjuk, hogy van déli nyitás. A déli nyitás egyik főszereplői most az afrikai országokon kívül feltehetően, vagy pontosan tudjuk, hogy az észak-afrikai országok lettek volna. De hát az észak-afrikai országokból 2010 óta ugye egy arab tavasz zajlott le. Tehát azt akarom mondani, hogy ez megint egy olyan szituációt teremtett, amikor az eltervezett déli nyitásnak bizonyos szereplőivel nem tudunk számolni. Nem tudunk számolni Líbiával, bármilyen jó kapcsolatunk volt nekünk, az egyébként tényleg nagyon jó kapcsolatunk.
Azóta megölték a vezetőjét.
Abszolút. Tehát azt akarom mondani, hogy a polgár, bármilyen jó kapcsolatunk lehetett volna Szíriával, vagy bármilyen jó kapcsolatunk lehetett volna Egyiptommal, a belső hatalmi harcok az egyes országokban, most nem beszélve természetesen a fegyveres küzdelmektől, egész egyszerűen lehetetlenné teszik azt, hogy tulajdonképpen normál diplomáciai, különösen gazdasági kapcsolatokat fenntartsunk. Tehát azt akarom mondani, hogy ilyen értelemben ez egy meglehetősen nehéz politika, de tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy mindenki ezzel próbálkozik. Tehát a Kína felé nyitás az nem egy magyar sajátosság. Mindenki Kína felé kíván nyitni, mert mindenki pontosan tudja, hogy Kína egy felemelkedő hatalom. Mindenki pontosan tudja azt, hogy ha valahova Kína beruház, az élénkíti a gazdaságot. Most nem is beszélve természetesen arról, hogyha valaki Kínába tud exportálni, hát az meg egy akkora piacra lép be, és ha ezt tartósan meg tudja tenni, az egy óriási eredmény. Tehát azt gondolom, hogy amit csinálunk, az alapvetően, hát mondjuk azt, hogy mindenki által kipróbált, vagy megpróbált dolog, nem egy magyar különlegesség. Ami az egyetlen különlegesség, az inkább Oroszország. Mert Oroszország tekintetében a balti országok, Lengyelország, Románia, mondjuk azt, hogy a környezetünk többsége sokkal nagyobb fenntartásokkal van. Nyilvánvaló természetesen, hogy más a percepciójuk, más a geopolitikai elhelyezkedésük. Románia számára az, hogy a Krímben megjelent Oroszország, hát azért ez nem egy vidám történet. Lengyelország számára az, hogy Kelet-Ukrajnában harcok vannak, és hogy az ukrán állam destabilizálható, az szintén egy olyan probléma, ami régóta zavarja. A balti országok számára gyakorlatilag azok a példák, amiket Grúzia esetében, vagy Ukrajna esetében látott a Tallini, vagy a vilniuszi vezetés, hát az nem vigasztaló, különösen úgy nem, hogy vannak oroszországi, pontosabban orosz kisebbsége, amivel kapcsolatban ugye Moszkvának különböző törekvései lehetnek. Tehát azt kell mondani, hogy a percepció azért döntően behatárolja azt, hogy hogyan gondolkodunk erről a dologról, és ugye most nem is beszélve arról, hogy természetesen a nagy gazdasági szereplők pedig, és itt gondolok az Egyesült Államokra, vagy az Európai Unió különböző tagjaira, pedig hát ugyanúgy piacként tekintenek ránk, mint a kínaiak. Tehát, hogy mondjam, amikor arról beszélgetünk, hogy ide beteszik a lábukat az oroszok, vagy a kínaiak, akkor arról is beszélgetünk, hogy a másik oldalról, az Európai Unión keresztül, hát az Európai Uniós gazdaságok is megpróbálnak, hogy mondjam, terjeszkedni és piacot szerezni. A visegrádi négyek piaca az egy komoly piac, most nem is beszélve mondjuk a dél-kelet-európai országokról, vagy a Nyugat-Balkánról, ahol az utóbbi időben például nagyon expanzív a német gazdaság.
Vannak-e ma olyan válsággócok a világban, ahonnan egy jelentős menekült hullám indulhat el a mi irányunkba, Európa irányába?
Ez alapvetően két nagy terület lehet, a Közel-Kelet, illetve Afrika. Én azt gondolom, hogy vannak válságok, de ezek most nem fognak elindítani nagy válságot, nagy hullámot. Ráadásul azért sem fognak elindítani, mert lehet látni, hogy az Európai Unió azért kezdi megtalálni azokat az eszközöket, amivel legalábbis megpróbálja visszafogni a migrációs hullámok elindulását. Ennek ugye különböző módjai vannak, de hosszú távon azért nem zárom ki ennek a lehetőségét. Az én legnagyobb problémám ezzel kapcsolatban nem annyira nem a konkrét válságokról, sokkal inkább a folyamatokhoz kapcsolódik. Az első az mindenféleképpen klímaváltozás. A klímaváltozás az afrikai kontinens fogja úgy érinteni, hogy ott nagyon komoly válságok fognak a klímaváltozás okán kialakulni.
Elfogy az élelem, víz, stb.
És ez gyakorlatilag ott először elkezdődik majd egy harc azért, hogy akkor a még meglévő területeket kibirtokolja, és ez már önmagában kiválthat egy migrációt. Majd pedig, hát fogalmazzunk úgy, hogy amikor egyes területeken tényleg nem sikerül, hogy úgy mondjam, biztosítani a megélhetést, akkor ez általában elvándorlással jár. A másik nagyon fontos dolog az az afrikai rendszereknek a megtartó képessége. Afrika ugye egy demográfiai boom előtt áll, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az a folyamat zajlik le, ami a 20. században lezajlott Ázsiában. Most Afrikát éri el, és a megnövekedett lakosság szám az a politikai rendszerekre és a társadalmakra, de elsősorban a társadalmi infrastruktúrákra olyan terhet fog rakni, amit szerintem az afrikai politikai berendezkedések önállóan, külső segítség nélkül nem fognak tudni fenntartani. Tehát nekünk gyakorlatilag két dologra kéne nagyon erősen összpontosítani, arra, hogy hogyan tudjuk támogatni az afrikai rendszereket, hogy megtartó képesek legyenek, ne akarjanak onnan eljönni, és hogyan tudjuk befolyásolni a klímaváltozást pont annak érdekében, hogy ne induljanak el azokról a területekről. Ez nem csak Afrika lesz feltétlenül, hangsúlyozom, tehát nem csak hozzánk ő van a legközelebb, mert el tudom képzelni a latin-amerikai területeket, el tudom képzelni Mexikó, Dél-Amerikát, tehát vannak területek, ahonnan még elindulhat, de a hozzánk érkezők azok vagy a Közel-Keletről, vagy pedig a legtöbben tehát erről a kettőből, Afrikából, illetve Közel-Keletről jönnek. Tehát, hogy megállítani, vagy legalábbis fellépni a klímaváltozással, és mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon furcsa, de a klímakérdést például Európában, vagy inkább Kelet-Közép-Európában nem tudjuk úgy biztonságiasítani, nem tudjuk elmagyarázni a nagy közönségnek, hogy kérem szépen, ez az egyik legfontosabb kérdés, mert nagyon sok minden, ami minket zavar, többek között a migráció ennek az egyik következménye. Ehelyett azt mondjuk, hogy hát jaj, hát különleges, de mégsem annyira izgat bennünket. Most arról nem beszélek, természetesen ennek belpolitikai okai is vannak, vagy belső változásokai. Tehát ugye nálunk úgy merül fel a beszélgetésekben, hogyha a fecskék fele elpusztul Magyarországon, a számunkra biztonságpolitikai probléma, mert a rovarokat nem fogják megenni, a rovarok terjesztenek különböző kórokat, és olyan kórokat is terjeszthetnek, amivel kapcsolatban nem vagyunk felkészülve. Vagy ha krumpling egész egyszerűen nem bírja a szárazságot, az megint egy olyan biztonságpolitikai probléma, itt most kivetíthetjük ezt a mezőgazdaságra, amire föl kell készülnünk, mert akkor vagy öntözni kell, vagy más típusú krumplit kell csinálni. Tehát azokat a dolgokat nem tudjuk eléggé elmagyarázni a nagy közönségnek, ami a mi meggyőződésünk szerint a mi közvetlen biztonságunkat jobban befolyásolják, mint mondjuk a világ különböző válságútszak.
Ha jobban el tudnák ezt magyarázni, akkor a nagy közönség nyomás alá helyezni a politikát? Foglalkozzon inkább a szárazságtűrő krumplival, mint távoli problémákkal? Így kell elképzelni egy ilyen folyamatot?
Nem, én azt gondolom, hogy a kettő együtt kellene, hogy legyen. Én a magam azt szoktam mondani, hogy biztonságtudatosabbá kell tenni a társadalmakat, de nem elég. Tehát, hogy mondjam, nem elég az, hogy itt mi a saját kis berkünkön belül, hanem fel kell fognunk, pont ez a veszély, fel kell fognunk, hogy ami nálunk a krumpli, hogy most milyen krumplit vegyünk, van ott, ahol már nincs ilyen választás, hogy melyik krumplit vegyék. És azok a folyamatok ugyanúgy hatnak ránk. Tehát mi pont szerintem azzal tesszük a legnagyobb hibát, hogy azt gondoljuk, vagy legalábbis, hát hogy mondjam, nagyon sokszor inkább úgy csinálunk, mintha a határainknál állíthatók lennének bizonyos biztonságpolitikai folyamatok. Hál' Istennek a politika már nem ezt mondja. A politika azt mondja például, hogy ott kell segíteni a migráció, vagy pontosabban a problémákon, ahonnan migrálni akarnak, mert rájöttek arra, hogy hát igen, arról szól a történet, hogy ha nincs konfliktus, ha meg tudnak élni az emberek, ha mindig egy picit látják a következő nap fejlődését, akkor azért nem jönnek el, mert ez nem, tehát hogy mondjam, ez a migráció nem egy ilyen szórakozás, az életmódot, életstratégiákat, sorsokat befolyásoló dolog. Ha van lehetőség, akkor mindenki szeret a saját hazájában maradni, és hogy azt kell elősegítenünk, hogy mindenki a saját hazájában maradhasson, de ehhez nekünk, magyaroknak nem csak azt kell látni, hogy valaki a kerítéshez érkezik, hanem azt is kell látni, hogy miért érkezik a kerítéshez, és honnan érkezik a kerítéshez. És azt legegyszerűbben megakadályozni, hogy ide a kerítéshez érkezzen, úgy lehet, ha oda figyelünk, és megpróbálunk ott segíteni neki, hogy el se induljon a kerítésünk felé.
Hogy tudja elmagyarázni a problémát már ezek szerint jól látó politika, hogy ahhoz, hogy ezek az afrikai országok stabilak legyenek, ahhoz nem feltétlenül demokratikus választásokon megválasztott vezetőket kell támogatnia, hanem olyanokat, akik korábban voltak erőskezű vezetőket, ami nem a mi politikai rendszerünk.
Én azt szoktam mondani, hogy azt kell látni, hogy az emberiség van egy emberiség történelme, de ezen belül rendkívül különböző történelmi utakat jártunk be. Tehát egészen eltérő fogalmakat használunk. És ezt még inkább lehet, minél inkább Európán kívül megyünk, annál inkább lehet látni. Legegyszerűbb talán azt elmagyarázni nekik, hogy az erős kéz az nem feltétlenül jelent sikertelenséget. Ha az erős kéz sikertelenséget jelent, az nagy baj. De azt lehetne mondani, hogy kérem szépen, a világban azért voltak modernizációs diktatúrák. Felvilágosult abszolutizmusok, ha tetszik. Nekünk ugye azért a második József, vagy a Mária Terézia kora, az úgy talán megvan, hogy ott azért az egy nagyon erősen központosított ország volt. ahol ugyanakkor elindítottak számos olyan folyamatot, aminek későbbiekben nagy haszna lett, közoktatás, közegészségű, stb. Tehát el lehet magyarázni szerintem azt, hogy egész egyszerűen azt kell támogatni, ami annak az adott országnak, vagy annak az adott társadalomnak a legfontosabb, és amit el tud fogadni. Félreértés ne essék. Azért, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Egyiptom fejlődése milyen volt, nem állítanám azt, hogy mondjuk egy Mubarak az a kezdetektől nem volt elfogadott figura, vagy akár egy Nasser kezdetektől nem volt elfogadott figura, vagy akár a Szadat. Tehát azt gondolom, hogy számos olyan példa van, amikor azt látjuk, hogy azok az értékek, amiket mi vallunk, azok nem feltétlenül univerzálisak.
Ezeket nem kell számon kérni.
Nem.
Csinálják nem. Úgy, ahogy nekik jó, és ehhez, nem. Ha kell
támogatás... úgy, ahogy nekik jó, és ahogy eredményes. Ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen vannak alapelvek. Tehát félreértés ne essék. De én nem vagyok annak a híve, hogy mi olyan dolgokat kérjünk számon, tőlünk más történelmi utat bejárt, tőlünk fejlettségben, társadalomban eltérő tradíciói országoktól, amit mi gondolunk. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Nem ott kell kezdeni mondjuk Afganisztán demokratizálását, vagy inkább azt mondom, nem is demokratizálását, az afganisztáni feminizmust, hogy akkor a Loya Jirgának egyharmada legyen nő. Ott kell kezdeni, hogy a lányok járhassanak iskolába. Ott kell kezdeni, hogy a lányok tanulhassanak, és ha a tankönyvben mi bele tudjuk egy picit tenni azt, hogy egyébként a női mondjuk egyenjogúság, vagy a női jogok legalább annyira fontosak, akkor egy felnövekvő generáció azzal fog szocializálódni. És akkor így lehet lépésre, nincsenek nagy ugrások. Hát a legnagyobb kudarcok gyakorlatilag az ilyen hatalmas nagy forradalmak voltak, mint a nagy októberi szocialista forradalom, vagy mondjuk a kínai, ahol nagy ugrásokat akartunk tenni, meg akartuk erőszakolni a társadalmat. Azt gondoltuk, hogy majd a társadalom a mi politikánk révén hát majd meg fog változni, és ezek általában szerintem kudarcra ítéltek.
Az amerikai elnök nem akar háborúzni Iránnal. Felmerült-e egyáltalán a kérdés, hogy háborúzzanak Iránnal?
Senki nem akar háborút, az amerikai elnök sem, de azért mondjuk azt gondolom, hogy John Bolton, vagy Mike Pompeo, John Bolton ugye a nemzetbiztonsági tanácsadó, vagy főtanácsadó, a Mike Pompeo pedig a külügyminiszter, azért azok közé a neokonokhoz tartozik, akik régóta úgy gondolják, hogy Iránt valahogy fegyverrel vissza kéne szorítani.
De ők beosztottak, nem?
Az igen, de néha az az elemzőnek az érzése, hogy borzasztó nagy hatással vannak Donald Trumpra. Ugye Donald Trump nem arról híres, hogy a részletekért nagyon rajongana, meg ráadásul külpolitikában szerintem nem is túl tapasztalt, ezért jobban rászorul gyakorlatilag az ötletadókra. És tulajdonképpen hadd mondjam azt, hogy ugyan mi körbenevetjük, hogy Kim Jong-unnal például leült tárgyalni, de összességében azt gondolom, hogy például, ha a leülés előtti állapotot nézzük, azért a világ sajtó már ott tartott, hogy ott háború lesz.
Pacifikálta.
Pacifikálta. Nem oldotta meg, de pacifikálta. Ez nagyon fontos.
Nincs háború.
Na most jelenleg Irán kapcsán én azt látom, hogy ilyen szimbolikus fenyegetések és torzsalkodások vannak, ami azért problémás, mert ezek eljutottak oda, amikor nem nagyon van eszköze, ugye két országnak nincs kapcsolata, nem tárgyalnak egymással, hanem így megpróbálnak üzengetni egymással, néha szerintem egészen ostoba módon, tehát például, hogy más nem mondjak, vagy furcsa módon, nem állítom, például a nagyon érdekes volt, hogy áprilisban a forradalmi gárdát terrorszervezetnek minősített az amerikai elnök, tehát Washingtonban. Ez azért érdekes, mert eleddig kormányzati, tehát állami erőszakszervezetet, hadsereget, fegyveres erőt soha, hangsúlyozom, soha nem tekintettek és minősítettek terroristának. Azt gondolták, hogy ez nagyon jó ötlet, mire mit csináltak az irániak, ők meg bejelentették, hogy akkor azt a közel-keleti amerikai parancsnokságot tekintik, hogy mondjam, terroristáknak. Ez azt gondolom, hogy sehova nem vezet, tehát ezek olyan szimbolikus fenyegetőzések, amik a percepciót befolyásolják, de azért hangsúlyozom, hogy nagyon sok olyan írás jelenik mostanában meg, ami egy ilyen spontán eszkalációtól fért. Addig-addig fogják mórikálni egymást, és addig-addig fognak lépni, míg egyszer csak egy szikra lesz, és abból egy konfliktus lesz. Miközben senki nem akar háborút. Az Amerikai Egyesült Államok alig ha akar visszamenni, különösen nem egy 80 milliós országa. Hát Irakot elvesztette gyakorlatilag. Izrael egyedül szintén nem meri megtenni. Szaúd-Arábia hasonlóképpen. Tehát azt akarom mondani, hogy miközben senki nem akar, de láthatóan ma olyanok a viszonyok, és olyan elsősorban a kommunikáció, és ebben én nagyon nagy szerepet látok, vagy nagyon nagy szerepét látom annak, hogy mindenki eltérően értelmezi a tényeket. És elsősorban a saját véleményét, a saját akaratát akarja rá kényszeríteni, és nem kompromisszumot keres. Hanem azt mondjuk, hogy egymásnak támasztjuk a véleményük, és melyik dönti el a másikat. Most ez így nem szokott lenni a nemzetközi politikában. Ott valami fajta kompromisszum kell, ott valami fajta reálpolitikára van szükség, és azt gondolom, hogy például a Trump elnöknek az a bejelentése, hogy nem akar háborút Iránnal, az egy kulcsfontosságú bejelentés. Most már ugye az Arlington is ott van, a Lincoln-t korábban odavitték. Nagyon érdekes például a kommunikáció tekintetében. Első nagy botrány akkor volt, amikor a USS Lincoln-ot oda tették.
Ezek a repülőgép hordozók.
Így van. Miközben egyébként az egész teljesen sima ügy. Az egyiket kihozzák, a másik leváltja. De azzal, hogy ez nem ilyen normál politikai menetben, hanem a Bolton odaállt, és ezt az egészet elkezdte kommentelni, hogy ez miről szól most, ettől egész pánikrohamot kapott mindenki. Mert ugye azt mondta, nem azt mondta, hogy egyébként most leváltjuk, hanem jól, figyeljetek, mert most aztán oda küldjük, és stb. És ez egy olyan fajta eszkalációja, felesleges eszkalációja szerintem helyzetnek, ami nagyon könnyen kicsúszhat az irányítók kezéből, és akkor onnan ilyen spontán folyamatok zajlanak.
Van-e annak jele, hogy az iráni konfliktust az amerikai elnök ugyanolyan pacifikáló módon tudja kezelni, mint Észak-Koreát?
Azt gondolom, hogy nincs. És nem is gondolom, hogy tudja. A közel-keleten alapvetően én azt látom, hogy Irán egy nagyon jó pofozó zsák, vagy bogzsák az Amerikai Egyesült Államok, és általában a szövetségesei számára. Ugye azt kell látni, hogy 2003 óta Irán, hogy úgy mondjam, stratégiailag kiterjesztette a befolyását. Először jött az iraki háború, amelynek az egyik következménye az lett, hogy a síták, ugye, akik Irakban éltek, azok elkezdtek Iránnal, hát hogy mondjam, közös platforma helyezkedni. Tehát ott a síta irakiak között nagy a befolyása, bár most éppen óriási vita van arról, hogy ki lesz a vallási vezető, és nagyon érdekes, hogy most egyelőre ugye az iraki ajatollának áll a zászló. Utána ugye a Hezbollah, a Hamas támogatása, akár pénzügyi, akár fegyveres, bár például az utóbbi időnek a rakéta támadásait, ugye mindenki azt mondja, hogy ó, biztos Irán van mögötte, nincs konkrét bizonyíték, még az izraelieknek sincs, pedig ha lenne, akkor biztos, hogy jönnének. Szíriai polgárháborúba való bekapcsolódás, a jemeni ügyekbe, a hutiknak a támogatása, tehát a kormány ellenes. Ezek mind-mind olyan aktivitások, ami láthatóan nem tetszik sem az Egyesült Államoknak, sem pedig Izraelnek. Nem tetszik az, hogy Irán egy regionális nagyhatalom lett, aminek különböző ambíciói vannak. És azt látom, hogy ezt próbálják megakadályozni, ennek érdekében fordította gyakorlatilag, hogy állította egymás mellé a korábban nagyon nehezen egymás mellé állítható Szaúd-Arábiát és Izraelt, és amíg Irán eléggé nagy ellenség, addig ez a két ország, hát ahogy a koalíciók szoktak, fönnmaradnak abban a pillanatban, ha nem, akkor újra kiújul majd a történet. És ráadásul ugye nagyon fontos azt is látni, hogy Donald Trump nagyon erősen kötődik, mondjuk azt, hogy az amerikai-izraeli lobbihoz, vagy inkább azt mondanám, hogy hajlamos meghallgatni bizonyos helyzetekben. Bizonyos helyzetekben szerintem egész egyszerűen kihasználják az ő személyiségét, hogy ő első szeret lenni, hogy ő szeret olyan dolgokat csinálni, mintha történelmi dolgokat oldana meg, például gondoljunk a Golán fensiknak a beleegyezésére, ezek milyen látványos gesztusok, és nem biztos, hogy van olyan ember, aki elmagyarázza, hogy de azért ez nem biztos, hogy olyan jó történet. Tehát nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy az elnöknek ott van egy másik tanácsadója, aki az egészet picit más szemszögből mutatja meg, amire nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy az elnök jól tudjon dönteni, mert nem arról van szó, hogy egy külpolitikában tájékozott vagy nagy tapasztalatokat nyert, hát vagy szerzett emberről lenne szó. Inkább az ő területe az a biznisz. És ebben egyébként azt gondolom, hogy egész ügyesen csinálja a dolgokat. És ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a Közel-Kelet az egy olyan tűzfészek, ahol még az igazi profi nagy diplomaták, tehát akik, azok is nehezen tájékozódnak. Ugye vannak ilyen humoros rajzok, hogy ki kivel van, és akkor tulajdonképpen egy csomó.
Egy karfiol úgy néz ki a végén. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.